Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon. Folytatjuk a elmúlt alkalommal megkezdett tanulmányozását Malakiás prófétának, aminek a címe Isten népe válságban. És nyissuk is ki Bibliánkat Malakiás próféta könyvének második részénél, és az első 9 verset. Fogom felolvasni alapigéül, és meglátjuk, hogy meddig fogunk tudni eljutni a mai alkalommal. Tehát Malakiás próféta könyve második rész első versétől így hangzik Isten igéje. Most azért nektek szól ez a parancsolati papok. Ha meg nem hallgatjátok, és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a seregek ura, átkot bocsátok rátok, és elátkozom a ti áldásotokat, bizony elátkozom azt, ha nem veszitek szívetekre. Íme én megrontom a ti vetnivaló magotokat, és szemetet szórok orcáitokba, a ti ünnepléseteknek szemétjét, és ahhoz hordanak ki titeket. És megtudjátok, hogy azért adtam nektek parancsolatot, hogy szövetségem legyen Lévivel, azt mondja a seregek ura. Szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt neki, és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. Igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban, békességben és egyenességben járt velem, és sokakat megtérített a bűnből. Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. De ti elhajlottatok ez útról, sokakat megbotránkoztattok a törvénnyel, felbontottátok a Lévi szövetségét, azt mondja a seregek ura. Azért én is szidalmasokká tettelek titeket, és utálatosokká az egész nép előtt, amiatt, hogy meg nem őriztétek az én utaimat, hanem személyválogatóak voltatok a törvénnyel. Az elmúlt alkalommal az első fejezet kapcsán a gyülekezeteknek a különböző növekedési és fejlődési fázisairól beszéltem, és azt láttuk a Malakiás próféta könyve kapcsán, hogy Isten 10 problémát mutat be a könyvön keresztül, amiben ő problémát lát, és az első 4-et néztük meg az elmúlt alkalommal, és a mai alkalommal a Lévi szövetségéről szeretnék egy kicsit beszélni, a szövetségről, amit Isten a papsággal kötött, illetve az erkölcstelen életvitel és a megbotránkoztató tanítás témakörét nézzük át, és talán majd egy következő alkalommal még a maradék néhányat is átvesszük. Gyülekezet életciklusokból azt láthattuk, ha kicsikét gyorsan végigmenjünk rajta, hogy van az úgynevezett alapozási időszak, amikor a gyülekezet megindul és egy friss plantálás elkezdődik, jön majd az építkezésnek az időszaka, van a kiegyensúlyozottságnak az időszaka, és itt az egyik legfontosabb kulcs dolog a következő generáció felkészítése volt, és az utolsó, a végső szakasz a hanyatlásnak az időszaka, amikor egy adott helyen akár egy gyülekezet meg is szűnik, és befejezi azt a funkcióját, amelyet korábban Isten szánt neki. Azt is láttuk, hogy többféle gyülekezet típus található a kereszténységben. Ez a 3 egy kicsikét leszűkíti, lehet ezt még ágakra, bogakra bontani, de alapvetően vannak a missziótípusú gyülekezetek, az intézményesített gyülekezetek és a haldokló közösségek, és reménységünk szerint mi az elsőbe tartozunk bele, és igyekezzünk is, hogy az elsőt vigyük véghez. És a mai alkalommal a Lévi szövetségével szeretnék egy kicsikét foglalkozni, illetve az ószövetségi papsággal, amiről itt a második fejezetben szó van. És látni kell azt, hogy az első fejezetben főleg erkölcsi morális problémákat feszegettünk az elmúlt alkalommal, ma pedig a szellemi alapoknak a megrogyásáról beszélünk. Ahogy mondtam, Malakiás próféta körülbelül Krisztus előtt 430 környékén prófétál, mint egy 90 évvel a fogság utáni első próféta páros Aggeus és Zakariás után, és már lehet látni azokat a generációs feszültségeket és problémákat, illetve a mostani problémáknak az alapjait, amiről Malakiás korában találunk, hogy például sehol nem olvasunk egy Jósua szintű főpapról Malakiás korában, aki ezt például a szózatát intézhetné, ahogy intézt annak idején például Aggeus és Zakariás. Nem olvasunk proféta tanítványokról, vagyis hogy a profétai látást, a profétai intézményt továbbadták volna ebben a korban élt felkent proféták. És azt látjuk, hogy a nép látva a papságnak a bűneit, a hamis tanításait, a személyválogatást, az ítélkezésben való egyoldalúságot, a nép azt gondolt, hogy ha a papság megteheti, akkor ők is megtehetik. És éppen ezért a második fejezetben itt Isten elsősorban a papokhoz szól, a papsághoz szól, vagyis a népnek a szellemi vezetőihez, akiknek mind morális, mind erkölcsi értelemben, de elsősorban szellemi értelemben a nép vezetőivé kellettek volna, hogy váljanak, különösen a főpap esetében. Az ítélet keménységéről az első három versben olvashatunk, döbbenetes dolgokat találhatunk ebben az ige szakaszban. Itt konkrétan Isten kimondja, hogy a korábban az ószövetségi papsággal járó áldásokat Isten átokká fogja átfordítani a papoknak az életébe, hogyha nem fognak megtérni, nem változtatnak a magatartásukon és a gondolkodásmódjukon, sőt, még ahogy a szeméttel kapcsolatos kifejezést használja, hogy tulajdonképpen az állati ürüléket használja az eredeti szöveg, vagyis a papok arra sorsra jutnak, mint az áldozati állatoknak a belsősége és a gyomor tartalma, amit kivittek a táboron kívülre és elégettek. Tehát elég komoly ítélet és fenyegetés található ezekben a versekben, és azt is lehet látni, hogy Isten világosan és konkrétan megmondja, hogy miért is érte a népet, illetve a népnek a papságát ez a fajta ítélet. Az ítélet okát a 8. és a 9. versben találjuk meg, csak még egyszer fel szeretném olvasni, de ti elhajlottatok az útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénnyel, felbontottátok Lévi szövetségét, azt mondja seregek ura. Azért én is szidalmasakká teszlek titeket, utálatosakká az egész nép előtt, amiatt, hogy meg nem őriztétek az én utaimat, hanem személyválogatóak voltatok a törvénnyel. Ez tehát nagyon röviden összefoglalva a papságnak a bűne, majd mindjárt kicsikét részletesebben is fogunk ezzel foglalkozni, de azt látni kell, hogy amikor Isten elhívja az ószövetségi papságot, illetve a lévitai szolgálatot, akkor nagyfokú autonómiát, szabadságot, áldást, jólétet és bőséget ígér erre a fajta típusú szolgálatra. A 4 Mózes 18:26-27-ben van egy kulcsigevers a papi szolgálattal kapcsolatban, amit érdemes megnézni. 4 Mózes 18:26-27. A lévitáknak pedig szólj és mondd meg nekik, mikor beszeditek Izrael fiaitól a tizedet, amelyet örökségül adtam nektek, azoktól akkor áldozatok abból felemelt áldozatot az Úrnak, tizedből tizedet. És ez a ti felemelt áldozatotok olyanul tulajdonítatik nektek, mint a szérűről való gabona, mint a sajtóból kiömlő bor. Azért fontos ez a kijelentés, mert itt a Biblia a papoknak, a lévitáknak a tizedből való tized adakozását az olajhoz, a musthoz, illetve a szérűről való maghoz hasonlítja, és itt is olvashatjuk azt, hogy a vetéseteknek a magját szóri az Úr a szemetekbe. Ezt azért kell csak látni így összefüggéseiben, mert a papságnak, illetve a lévitai szolgálatnak nem volt munkája, tehát nem volt termőterülete Izraelben, ők nem maradtak, ők nem vetettek, ők abból éltek, amit bevittek a templomba, amit áldoztak, és ebből meg volt szabva az ő részük. Itt kicsikét jelképesen használja ezt a Biblia, hogy az a anyagi áldás, az az anyagi jövedelem, ami bejön a papi szolgálat kapcsán, azt Isten átokká fordítja, és elveszi Lévi fiaitól, vagyis egzisztenciális válságot hoz létre az embernek az életében, hogyha a bűnben van, illetve a bűnnel jár. A szövetség jelentőségéről még néhány szót. Az új szövetségben, illetve az ószövetségben is többféle szövetségtípussal találkozunk, de a Biblia alapvetően kétféle szövetségtípust különböztet meg. Vannak a vér alapú szövetségek és a nem vér alapú szövetségek. Azok a szövetségek, amelyeket Isten köt az emberrel, azok szinte kivétel nélkül mindegyik véralapú szövetségek. Akár az Ószövetség, akár az Új Szövetség, mindegyik vér alapján és vér által kötetik meg, és mindig Isten a kezdeményező. Tehát véres áldozaton alapuló szövetséget ember Istennel kapcsolatban soha nem kezdeményezhet, csak fordítva. Tehát mindig Isten a kezdeményező fél, amikor az emberrel szövetséget akar kötni, és a Bibliában legalább 7 vagy 8 féle szövetséggel találkozunk. Van az Ádámmal kötött szövetség, akkor van a lelkiismeretnek a szövetsége, az Ábrahámmal kötött szövetség, az Ószövetség, az a Mózesi szövetség, a Dáviddal kötött szövetség, a Lévitai szövetség, az Új szövetség, tehát nagyon sok típusú szövetséggel találkozunk, és mindegyiknek az egyik legfontosabb jellemző, hogy minden egyes szövetségi korszak ítélettel ér véget. Tehát amikor egy szövetségnek a kifutás ideje megtörténik, vagy már a az a szövetség, amit Isten megkötött az emberrel, olyan mértékű bűnbe kerül bele, hogy Isten azt a szövetséget megszünteti, és egy új szövetséget hoz belőle elő. Ezt a folytonosságot látjuk az Ószövetségben, és az Új Szövetségben az utolsó és a legmagasabb rendű szövetség, az az Új Szövetség, ami azért is jelentős, majd a lévitai papságnál fogjuk látni, hogy nem csak, hogy a maga a szövetségi rendszer változik meg, hanem megváltozik a papság, és megváltozik a törvény is. Tehát az új szövetségi hívő ember nem az ószövetségi törvény alatt van, hanem a messiás törvény alatt, ami persze tartalmaz több ószövetséghez, ószövetségben is meglévő törvényt, hiszen a messiás nem törölt el a törvénynek, csak bizonyos paragrafusait, rendelkezéseit, de alapvetően az új szövetségben nagyon sok minden meg fog változni. A szövetség kapcsán, amit itt olvasunk, azt lehet látni, hogy a ítélet mindig akkor következik be, amikor az ember egyoldalúan, akár egyedül, akár nemzeti szinten az Istennel kötött szövetséget felrúgja, és szembe helyezkedik vele. Itt nem csak az volt a probléma, hogy maga a nép ment szembe az ószövetségi rendszerrel, hogy hibásat áldoztak, hitványat áldoztak, veszekedtek Istennel, perlekedtek Istennel, magával Isten személyével volt konfliktusuk, hanem maguk a papság is a külön a lévi szolgálatra kapcsolódó szövetséget törték meg. Hát egy többszörös szövetségszegésről beszélhetünk, és ennek az oka lesz majd az, hogy Malakiás szolgálata után már Isten nem szól a néphez, és ez a fajta szövetség egészen a Jézus megfeszítéséig tart, illetve a kifutás ideje miatt a templom elpusztulásáig. Itt egy kis képet láthattok, a oltárhoz ilyen kis edényekbe vették fel a vért az áldozati állatról, és azt az oltár aljához öntötték. Ez nagyon fontos szolgálata volt a papságnak. Az 5 Mózes 33:8-11-et vizsgáljuk meg egy kicsit, ezt az ige szakaszt. Ez Mózesnek az áldása, és látni kell azt, hogy ahogy mondtam, itt is beszélünk, hogy a áldásból hogy lehet átokba kerülni, és átokból hogy lehet áldásba jutni. Emlékezhetünk, hogy amikor Jákob megáldja a utódait, akkor kik azok, akik nem kerülnek be az áldásba? Rúben, Simeon és Lévi. Ők nem kerülnek be az áldásba, pontosan le is írja, hogy a sikemi vérengzés, illetve Rubennek a családi ágynak a megszentségtelenítése miatt. Viszont Mózesnél már azt olvassuk, hogy a mózesi áldásban, az 5 Mózesben, ebben az ige szakaszban, hogy Lévi belekerül az áldásba, tehát bele tudott kerülni Istennek a munkájába. Nézzük meg röviden. Léviről pedig mondta, mármint Mózes, a te tumimod és urimod, a te kegyes férfiadé, akit megkísértettél Masszában, akivel perbe szálltál Meriba vizeinél, aki azt mondta az ő atyáról és anyjáról, nem láttam őt, és az ő atya fiait nem ismerte. Fiaival nem gondolt, mert megtartották a te beszédedet, és ragaszkodtak szövetségedhez. Tanítják a te végzésedre Jákobot, és a te törvényedre Izraelt. Füstölőt tesznek a te orcád elé, és égő áldozatot a te oltárodra. Áld meg, Uram, az ő erejét, és az ő kezének munkája, legyen kedves előtted. Törd meg a derekukat a leáltámadóknak, és az ő gyűlölőinek, hogy fel ne kelhessenek. Emlékezhetünk rá, hogy mikor Izrael népe kivonul Egyiptomból, akkor a Sinai hegynél a 2 Mózes 19-ben mit olvashatunk az egész néppel kapcsolatban? Lesztek nékem, szent nemzet és királyi papság. Tehát maga Izrael népe lett elhívva a királyi papság szolgálatára, és nem sokkal később olvassuk, hogy mi Mózes fent van a hegyen, és jön le a hegyről, akkor mi történik Izrael népe körében? Elkezdenek bálványt imádni, elkezdik az aranyborjút ünnepelni, felkelt a nép, leült enni, inni és játszani. Ott a játék szó az nem legózást jelent, vagy barbibabázást, hanem ott a szexuális kicsapongást jelent a héberbe, enyelgést jelent szó szerint, vagyis egy kultikus prostitúciót hajtott végre Izrael népe, és amikor Mózes leért, tudjuk, hogy a kőtálló összetöri, és azt mondja, hogy aki az Úr ide hozzám, és akkor egyedül Lévi törzse az, aki kardot rakad, és vérfürdőt rendez a táborba, és mindegy 3000 embert ölnek meg. Nem kíméltek senkit sem, és így szűnt meg az ítélet tulajdonképpen Izrael népének a házán, és ez volt az, hogy nem kíméltek senkit, nem törődtek szüleikkel, családjukkal, és így Isten Lévit elválasztotta az ószövetségi szolgálatban a papságra, és így a nép a többi törzs helyett egyedül csak Lévi törzse, és ezen belül is majd Áron a papi vonalat fogja majd továbbvinni, és már itt lehet látni azt, hogy a tanításról van szó Jákob kapcsán, akkor a füstölő áldozatról, új szövetségben ugye már az imádság, illetve az égő áldozat, vagyis a teljes testünknek az odaszállása, ezek már új szövetségi előképek is. Hát alapból Isten ezért választotta ki Lévit, és került be az áldásba, mert képes volt Isten szemén keresztül látni a bűnt, Isten szemén keresztül látni az eseményeket, és bele tudott kerülni Istennek az áldásába, annak ellenére, hogy a Jákobnak a búcsú beszédében még más jövő volt neki számba. Nézzük meg, hogy a Lévi szövetsége részleteiben mit is takar, és nézzük meg, hogy ezzel kapcsolatban az új szövetségnek mi az üzenete. Azt olvashatjuk az 5.-7. versben, hogy ez az életnek és a békességnek a szövetsége. Nagyon fontos, hogy amikor Isten szövetséget köt, illetve megbíz a papi szolgálattal a lévitákat, illetve az Áronnak a leszármazottait, akkor az a szövetség mindig az életről és a békességről szól. Hát akár a törvény szövetségéről beszélünk, akár az új szövetségről, Istennek a központi gondolat, hogy a szövetség által életet és békességet adjon az embernek. A Ószövetségben van egy történet, korábban volt már erről szó, amikor Bálám történetét olvashatjuk, és a 4 Mózes 25-ben olvashatjuk, hogy hogyan szűnik meg a csapás Izraelben, és ezt olvashatjuk itt. 4 Mózes 25.11-13. Fineás Eleázár fia, Áron unokája elfordította az én haragomat Izrael fiaitól, mivel hogy az én bosszúmat megállította ő közöttük, ezért nem pusztítom ki bosszúmban Izrael fiait. Mondd azért, ím az én szövetségemet, a békesség szövetségét adom ő neki, és lészen ő nála, és az ő magvánál ő utána, az örökkévaló papság szövetsége, mivel hogy bosszút állt az ő Istenért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Tehát a békesség szövetsége egészen Fineásig jut el, amikor megállítja a csapást Izraelben, illetve megöli a kultikus prostitúcióba keveredett párt, és ennek a hatására lesz majd az, hogy a papság egy ilyen békesség szövetségét kapja, egy örökkévaló szövetséget kap, és az örökkévalóra azért szeretném felhívni a figyelmet, mert az 1000 éves királyságban ugyanúgy meglesznek az ószövetségi típusú áldozatok, és az ószövetségi típusú áldozati rendszer, illetve az ünnepeknek a gyakorlata, mint ami megvolt az ószövetségben, mert ez örökkévaló. Tehát amíg a föld lesz, amíg Izrael népe lesz, és nem lépünk be az örökké valóságba, addig ennek majd lesz egy végkifejlete majd az 1000 éves királyságba. És a Római Levél 8. rész 6. versében egy nagyon jól ismert igeverssel találkozunk. Róma 8.6-ban azt olvashatjuk, mert a test gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Tehát az új szövetségben már nem fizikális szolgálatok vannak elsősorban, erről korábban már beszéltem, hogy szellemi áldozatokat mutatunk be, dicséret, adakozás, testünk oda szánása, különböző szolgálati területeken való megjelenés, hanem szellemben való szolgálat van az új szövetségben, és itt is ugyanaz jelenik meg, hogy élet és békesség. A békesség szó a héberben a shalom, nem csak azt jelenti, hogy fizikális békességet jelent, hanem ez egy gyűjtő szó tulajdonképpen a héberben, és ez nem csak azt jelenti, hogy nyugalom van körülöttünk, hanem ez jelent alapvetően áldást is jelent, jelenti azt, hogy jó kapcsolataink vannak, prosperáló életünk van, tehát egy kiegyensúlyozott életet tudunk élni. Ez a szövetség jön be az új szövetségbe is, amiről Jézus beszél, hogy én azért jöttem, hogy bőségben éljenek. Aztán szintén olvashatjuk a 5. és a 7. vers között, hogy Istenfélelem tartozik még a lévitai szövetséghez. Itt a morá kifejezés valami azért lényeges, mert a messiás hívő zsidó rabbik is úgy tanítják, hogy a morá az a messiásnak az egyik címe volt az Ószövetségben, és ez nem csak azt jelenti, hogy félelem, hanem rettegést is jelent. És az új szövetségben is többször megjelenik, amikor Jézus valamilyen csodát tesz, vagy valamilyen dolgot tesz a nép körében, akkor az embereket rettegés fogja el. Egyfajta Isten félelem fogja el az embereket, amikor megtapasztalják, fizikálisan érezhetővé válik, Istennek a kiáradó ereje is kenete, és ez az Isten félelem az, ami kell, hogy motiválja a mi életünket is, hogy tisztában vagyunk Isten nagyságával, Isten szentségével, Isten hatalmasságával, és az új szövetségben is ugyanezt látjuk, hogy hogyan kell munkálni az üdvösségünket. Félelemmel és rettegéssel. Ez nem az a fóbiás félelem, hogy reszketek, hogy most jaj, kiesek az üdvösségbe, nem esek ki. Tehát, mert vannak ilyen beteges keresztények, akik mindig ettől rettegnek, és ettől vannak megbékjózva, hanem az, hogy tisztában vagyok azzal, hogy kicsoda Isten. Szeretem őt, de félem őt, mert tudom, hogy hatalmas Isten. És nem egy ilyen haverként tekintek rá, nem így bratizósként tekintek rá, vagy egy kis totyis öregember, aki megsimogatja az unokája fejét, ha valami hülyeséget csinál, mert sokakban ilyen rossz istenkép van, hanem egy szent Isten, egy félelmetes Isten, aki hatalmas Isten. És a Zsidókhoz írt levél is úgy mutatja, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz. Tehát ezzel jó tisztában lenni. Aztán alázat. Ez is megjelenik a Lévitai Szövetségben, és már Mikeás prófétánál korábban olvashatjuk azt, hogy az Úr nem kér semmit, csak az, hogy járj alázatosan, vagy légy alázatos Isteneddel szemben. Az alázat a mai korban is sajnos kiveszőben van a kereszténységben. Az alázat tulajdonképpen nem más, mint az, hogy meghajtom magam Isten előtt, alárendelem magamat az akaratának, elfogadom azt, amit tervezett az életem felől, nem lázadozok, nem zúgolódok, hanem egyetértek azzal, amit Isten akar tenni az életemben, és bízok az ő bölcsességében, az ő gondviselésében, szeretetében, és teljes mértékben elfogadom azt, amit Isten rendelt számomra, és megtisztelem az Urat azzal, amivel éppen rendelkezek, vagy amin van. Következő a tiszta beszéd. Ez is fontos volt a papság körében, hogy az ajkuk megszentelt legyen a dicséretükben, az imádatukban, a tanításukban, a szolgálatukban, és látni kell azt, hogy ez a tiszta beszéd nem csak abban nyilvánult meg, hogy esetleg nem szentségtelen dolgokat beszéltek, hanem amikor tanítottak, akkor az igazság volt. Nem ferdítették el a törvényt, nem beszéltek hamisan, ahogy a korábbi problémák esetében is láttuk ezt. Aztán megjelenik a Lévi Szövetségénél a lélekmentés. Sokakat megtérített a bűnből, olvashatjuk itt a igéből. Bár itt a megtérés szónak van egy másodlagos jelentése a héberben, ez azt jelenti, hogy visszafordítást. Tehát nem csak azt jelenti, hogy valakit a bűnből kihoztak, és mondjuk egy áldozat útján mondjuk visszavezették Istennek a kegyelmébe, hanem megakadályozták az embereket abban is, hogy vétkezzenek. Figyelmeztették az embereket, intették az embereket. Tehát nem csak egy ilyen tűzoltó helyzet volt, hogy meg volt a baj, és akkor csináljunk valamit, hanem megelőzték a problémát. És keresztény gyülekezetekben is, és a hívő emberek életében is fontos, hogy ne csak mindig akkor kapkodjunk, mikor már megvan a baj, hanem ha csak lehet, mindig előzzük meg a problémákat. Segítsünk az embereknek abban, hogy figyelmeztessük őket, intsük őket, hogyha rossz úton járnak. Felelősek vagyunk egymásért. Ha látjuk, hogy a másik testvérünk problémával küzdik, nehézségben van, akkor figyeljünk oda rá. Beszéljünk vele, segítsünk neki, ne pedig utána kapkodjunk, amikor már nagyon nagy probléma van. És a Melchizedeki papságnak ez egy óriási kiváltsága, hogy nem csak, hogy áldozatot tudunk idézőjelben mutatni a másik testvérünkért, mondjuk imádkozunk érte, hanem tudunk neki segíteni, és tudunk vele együtt könyörögni. Hatalmas különbségek vannak az Ószövetségi Lévi Szövetség és az Újszövetségi Melchizedeki Papság szövetsége között. Elég, ha csak abba belegondolnotok, hogy a lévita papságnak a szolgálata mindig helyhez kötött volt. Tehát kellett egy templom, kellett egy oltár, kellett egy áldozati hely, ahol az Istennel való közösséget meg lehetett élni. Az Újszövetségben viszont mi a templom? A mi testünk. Tudtátok, két lábon járó templomok vagytok. És ezért vagytok felelősek azért, hogy ebben a templomban milyen áldozatot mutattok be, mivel töltitek meg a testeteket, mivel töltitek meg a szellemeteket, elméteket, lelketeket, mi az, amivel tudtok minden nap áldozni, mert ez nagyon fontos. Nem vagytok a hét egy napján két-három óroszára egy templomhoz kötve, hanem a hét 24, a hét minden napján 24 órán keresztül Isten templomát hordozzátok, képesek vagytok ennek a hordozására és vitelére. Aztán tanítás, a zsidóságot azt mind a mai napig a könyv népének hívják. A zsidóságban a tanításnak mindig kult szerepe volt, és ez ott kezdődött, hogy a családban. Az apák például már 4-5 éves korukban megtanítják a gyermekeiket írni, olvasni. Emlékezhetünk rá, hogy amikor még a középkorban is csak egy esetnek volt kiváltsága az írás-olvasás, főleg az ilyen műveltebb, esetleg a papi vagy templomhoz tartozó személyeknek. Az Ószövetségben emlékezhettek rá, hogy például a bírák korában, amikor van egy kis konfliktus, elkapnak egy gyereket, és az is tudott írni például. Tehát a zsidóságban már nagyon korán megjelenik ez, hogy a gyermekeket megtanítani, írni és olvasni. Amikor a gyerek ilyen 6-7 éves, akkor kialakul a zsidóságban egy olyan rendszer, hogy a zsinagógában, vagy amikor még a templom fent állt, akkor a zsinagógai előjárók, illetve a kántorok, vagy pedig a templomi dicsőítésben résztvevők foglalkoztak a gyerekekkel. Ők vezették be tulajdonképpen a Szentírásnak a mélyebb olvasásába, értelmezésébe, és ezután kerültek be a gyerekek majd a Beit HaSeferbe, az írástudás iskolájába 13 éves kortól, amikor már a magasabb szintű tudományokat kezdték el tanulni, mint például, ahogy tudjuk, Pál apostol is Gamáliel lábánál. És a kisgyermekek, akik a kántoroknál tanultak, azokat például ilyen szőlőskertnek hívták a kis iskolákat, ahol a gyerekeket felnevelték, és hitben is tanították. Ugyanakkor elkezdődött már 13 éves kortól, miután a bar micva bekövetkezik, a fiú ávatás, hogy folyamatosan a tanulás mellett szakmát is kellett tanulni a gyerekeknek. Minden apának két fontos dolga volt, szakmát adni a gyerek kezébe, és megtanítani úszni. Ez kötelező volt a zsidóságban, ugyanis a zsidók semmitől nem féltek jobban, mint hogy a holttestük temetetlenül kerül a földbe, ezért volt súlyosabb ítélet, ha valakinek malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyére vetik, azt nem lehet eltemetni, nincs holttest, és ez minden rémületesebb dolognál rémületesebb volt. Párról is olvashatjuk, hogy többször volt hajón veszedelemben, hánykolódott vizen, tudott úszni, tehát neki nem volt ezzel kapcsolva problémája, az apukája igazi ortodox hívő volt a maga korában. És a tanítással kapcsolatban még annyi, hogy a mai világban azt lehet látni, és a keresztények körében is sajnos elterjedt jelenség, hogy nem foglalkoznak a Szentírással. Gondoljatok bele, hogy ha munkatársi, baráti vagy bármilyen körbe az emberek tanácsot kérnek tőletek, hogy lehet úgy tanácsot adni egy embernek Isten igéje, Isten beszéd alapján, nem ismerjük azt. Ha nem tudjuk, hogy a Szentírás ebben meg abban az élethelyzetben mit tanít, mi az, amire nevel bennünket, ha nem foglalkozunk mi saját magunk is. A melkizedeki papságban is ugyanúgy megvan az a személyes bibliaolvasás, bibliatanulmányozás, biblia ismeret, amivel tudunk segíteni, tudunk szolgálni. Persze elhívástól, ajándéktól függően több szintje is van ennek a dolognak, de a lényeg nem ezen van, hanem táplálkozunk-e naponként Isten igéjével, olvassuk-e azt, tudunk-e segíteni azoknak, akik esetleg hozzánk fordulnak, és Pál apostolnak például elhívása volt, hogy a pogányok tanítója lett. Ha most a mai magyar társadalmat nézzük csak, akkor a bibliai analfabetizmus az egy borzalmas jelenség. Tehát nagyon sokan nem ismerik a Szentírást, a legfontosabb tanításokat nem ismerik, talán valami karácsony, húsvét, pünköst, háromszögből még valami rémlik is az embereknek, de alapvetően nem ismerik a Szentírást. A mi egyik feladatunk az, hogy az emberekkel megismertessük a Bibliát. Akár úgy, hogy személyes bizonyságban, akár úgy, hogy elbeszélgetünk az emberekkel, ha megkérdeznek bennünket, de jó dolog bizonyságot és tanúságot tenni a Szentírásról. És ez, mondom, az ószövetségi zsidóságban, különösen a papság szolgálatában, ez kulcsfontosságú volt. Nagyobb ünnepeken mindig felolvasták a különböző tekercseket, vagy az éppen aktuális prófétai szakaszokat, vagy Ószövetséggel kapcsolatos kijelentéseket, főleg Mózes 5 könyvét folyamatosan olvasták és tanították. Nekem most megdöbbentő volt a Jeruzsálemben, hogy van a siratófal, ott mellette a férfiak részlegénél van egy ilyen hatalmas terem belül, és ott nem számoltam meg, ezer számra vannak különböző ilyen bibliai tanítással kapcsolatos könyvek, liturgiai könyvek, imádságos könyvek, véglapoztam egy jó párat, hogy döbbenetes mennyi van. És ezek éjjel-nappal ezt bújják, ezt tanulmányozzák, ezt hagyományozzák át a gyermekeiknek, fiaiknak, és ők valóban ezzel foglalkoznak. Sokszor a nap döntő többségében és döntő részében, csak azért, hogy Izrael népe megmaradjon. Van egy olyan rabbinikus álláspont is, hogy a Tórának a tanulmányozása elősegíti a messiásnak az eljövetelét. A következő fontos dolog, őrzése, felügyelete az ortodoxiának. Ez egy kicsikét értelmező fordítása ennek a kifejezésnek, amit a Malakiás könyvében olvashatunk, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt. Itt az őrzés nem elsősorban fizikai őrzés jelent, hanem felügyeletet is jelent, gondoskodást, gondviselést is jelent. Vagyis a papság számára az új szövetségben is nagyon fontos dolog az ortodox tanításnak a megőrzése. akár a Szent Háromságról szóló tanításnak az igazsága, a bemerítés igazsága, a megtérés újjászületés igazsága, az embernek a bűnbe való szabadulásnak az igazsága, ezeket féltően őrizni kell és tanítani kell. Nem szabad engedni, hogy a korszellem behatoljon a gyülekezetbe, és elkezdjünk mi is azon gondolkozni, hát a homoszexuálisokat is meg lehet érteni, a gyerekgyilkosokat is meg lehet érteni, meg az eutanázia pártiakat is meg lehet érteni, így nem szabad gondolkodni. Új szövetség van, ez igaz. Kegyelem van, ez igaz. De Isten alapvető kijelentésével szemben akkor sem mehetünk. Amit Isten kijelentett, ezt őrizni kell, ezt minden áron emellett ki kell tartani. Amikor a Biblia tekintélyének már nyugaton gyakorlatilag nagyon sok országban és nemzetben nincs tekintélye, nincs jelentősége, nekünk akkor is ki kell tartani. Mellette lesz, ami lesz. Bármilyen következmény is van, Istennek a kijelentett igéje mellett ragaszkodnunk kell. Nem szabad engednünk belőle. Ez az utolsó erősségünk, ez a menedékünk. Isten igéje meg tud bennünket tartani. Semmi más nem fog megtartani. Nincs az a rendszer, nincs az a kormány, nincs az a Európai Uniós rendelet, ami képes megtartani a szellemünket, lelkünket, csak Isten beszéd és Isten igéje. Ha ettől eltérünk, Isten is el fog fordulni tőlünk. A lévitai papságnál jól látjuk ezt. Áldásból átokba fogunk kerülni. Akár új szövetség van, akár nem, az átok akkor is működni fog. Isten megvonja tőlünk az áldását. Rengeteg helyen lehet ezt látni, elég csak arra gondolni, hogy hány helyen számoltak fel templomokat az elmúlt időszakban Nyugat-Európában, és legjobb esetben idézőjelbe is szupermarketek és bárok meg ilyenek épültek, más esetben pedig mecseteket építettek, illetve húztak fel a helyükre. És a lévitai szövetségnek az egyik legmagasabb rendű kifejeződése az áldozatokon túl, hogy a seregek urának a követe ő. Tehát a melkizedeki papságban is ugyanez van, hogy mi Jézus Krisztus tanúi vagyunk. Ez a legmagasabb szintű szolgálat az új szövetségben. Mindegy, hogy milyen ajándékod van, milyen kenettel rendelkezel, a legfontosabb az, hogy Jézus Krisztusról tanú bizonyságot tegyél. Mit tett az életedben, hogyan változtatta meg az életedet, mit tett a családodban, munkahelyeden. Ez a legfontosabb, hogy Krisztus követelégy. Ennél nincs nemesebb szolgálat az új szövetségben. Az összes többi más csak majd ráadás lesz, de a legfontosabb és a leghitelesebb szolgálat, amikor Isten követségében vagy, Isten követségében jársz. Ezt kell minden egyes új szövetségi hívőnek elősegítenie és előmozdítania. Elnézést, valami. Igen, a házasság szövetségéről majd később lesz szó, de itt azt lehet látni, hogy bár nagyon nemes volt a lévita papságnak az elhívása és a szolgálata, azt lehet látni az új szövetségben, hogy ez ideig és óráig való volt. Mi ma már a Melkiszédek rendje szerinti papi szolgálatban vagyunk. Nagyon sok mindenben hasonló a szolgálatunk az ószövetségi papsághoz, de mégis jelentős eltérések vannak, és láthatjuk azt, hogy milyen sok ígérete, milyen sok áldása van Istennek a papságunkkal kapcsolatban. Elég, ha csak a zsidókhoz írt levelet végig tanulmányozzuk ezzel kapcsolatban, és megnézzük az erről szóló kijelentéseket. De amikor itt Malakiás korában olvasunk a lévi papságnak, hogy megtörték Istennek a szövetségét, akkor lehet látni azt, hogy ahogy mondtam, nem csak egy morális és egy elkölcsi zűlés következett be Izraelbe, hanem a szellemi alapok is elkezdtek elmozdulni, és a szellemi alapok, hogyha elmozdulnak egy gyülekezet, egy közösség életében, akkor onnan nagyon hamar elkezdődik a lejtmenet, nagyon hamar elkezdődik az erodálódás. A Isten gyógymódja a szövetség megtörésével kapcsolatban, hogy meg kell újulnunk az új szövetségben. Vagyis meg kell vizsgálni azt a saját és személyes életünkben, akár gyülekezeti életünkben, hogy milyen új szövetségi alapokkal rendelkezünk, mik azok, amik erősségeink, mik azok, amik gyengeségeink, mik azok, amelyiken javítani kell, toldozni, fordozni kell. Ha valamiben nem Isten akarata szerint élünk vagy mozgunk, akkor azt korrigálni kell. Itt például a papság kapcsán nagyszerűen kijönnek a dolgok, a személyválogatás, például valakit megmernek inteni egy gyülekezetben, valakit nem mernek meginteni egy gyülekezetben. Itt érdekes a héber kifejezés ezzel kapcsolatban, mert azt jelenti szó szerint a 9. versben lévő kifejezés, Azt mondja, hogy személyválogatóak voltatok a törvényét, a személyválogató kifejezésben, a héber eredetiben az van, az arcot felemelni. Vagyis amikor valaki ítéletet hozott, akkor felnézett arra, akivel szembe ítéletet kellett hozni, és hogyha mondjuk egy ilyen nemes előkelő vezető volt, akkor hát neki lehet, hogy kisebb áldozatot kellett hozni, vagy meg sem merték inteni, vagy mondták neki, hogy hát ez nem is volt igazából bűn, nyugodtan menjél haza. Tehát így felemelték a arcukat a úgymond a bűnös személlyel kapcsolatban, és hoztak egy negatív dolgot. Az új szövetségben ilyen nem lehet. Tehát amikor valaki bűnben van, vagy vétekben van, akkor az bátran meg kell inteni, feddeni kell, segíteni kell neki abban, hogy a bűneiből megtérjen. De ugyanilyen a szövetségnek a megújítása, amikor úrvacsorázunk. Hogy amikor úrvacsorázunk és megújítjuk a Krisztussal való szövetségünket, közösségünket, akkor azt milyen szívvel tesszük? Megszokásból, közönyből, közömbösségből, vagy pedig tényleg azzal az örömmel, hogy Uram, olyan jó, hogy hozzád tartozok. Megváltottál, véreddel megvásároltál, emlékezhetek erre, szövetségbe vagyok veled, a testvéreimmel közösségbe vagyok, egy szívvel, egy lélekkel tudunk téged imádni, dicsőíteni. Vagy pedig, hát jó, hát megint úrvacsora, úgyis első vasárnap van, és akkor legyünk már túl rajta, és akkor minden folytatódik tovább. Ha ilyen probléma van, ez is a szövetség megújítása kell hozzá, mert hogyha bűnben vagy, akkor megtöröd a szövetséget. Tehát nincs olyan, hogyha valaki rendezetlen élettel van, hogy az új szövetségben élő közösségben lehetne Krisztussal. Szentlélek segít, hogy megtérjen, de azok a fajta áldások, azok a fajta kegyelmi javak, amelyek a főpapról érkeznek hozzánk a mennyekből, ha bűnben vagy, nem fogsz tudni élni vele. A Zsidókhoz írt levél végig erről beszél, hogy az eljövendő javaknak a főpapja, illetve a mennyei közbenjárásnak az áldásait csak akkor tudod birtokolni, hogyha megtisztult szívvel, lélekkel járulsz Isten királyi széke elé, és úgy úrvacsorázol. Például. Vagy azt is lehet a új szövetség megújításának tartani, hogyha nem foglalkoztál eleget az imádsággal, vagy az ima közösséggel, elhanyagoltad az Úrral való kapcsolatot, ez is meg kell, hogy újuljon. Ha megszakítod az Úrral való közösséget, az imádkozást, a közbenjárást például, akkor a lelki életed is hanyatlani fog. Ha ezen a területen van szükség megújulásra, akkor újulj meg ezen a területen. Ne engedd, hogy a szövetségbe egy ég kerüljön közéd és Krisztus közé, hogy nem ápolod a vele való közösséget és a kapcsolatot. Vagy például ehhez hasonló lehet, ha elhanyagolod a napi táplálatnak a magadhoz vételét, nem olvasod az igét, nem töltesz időt Isten jelenlétében, nem tanulmányozod a Szentírást, tudom, lehet, hogy ezt már ilyen kis bogaramnak tartjátok, de én mindig hangsúlyozom, hogy tanulmányozzátok az írást. Fontos, hogy időt töltsetek vele, és elmélyedjetek Istennek a beszédében, Istennek az igéjében. Hát ezek mind-mind olyan dolgok, olyan alapok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ebben az új szövetségben megerősödjetek. És az új szövetség megerősödésében még annak is nagy szerepe van, hogy van egy egészséges identitásod Krisztusban. Tudod, hogy Krisztus mit tett érted, és tudod, hogy milyen pozícióban vagy, milyen pozícióban állsz. És akkor nem fognak a különböző tévtanítások szelei ide-oda hajlítani, amelyek el akarnak téged tántorítani ebből a fajta állapotból, amelybe Isten helyezett téged. A másik az elkövestelen életvitel és megbotránkoztató tanítás. Itt is a papságnál, illetve a lévitai szolgálatnál ez jött ki, hogy mindenféle bűnökbe keveredtek bele. Itt egy pár igeverse később olvashatjuk, hogy Gyócsány Ferencet megelőzve elbocsátották öregecskedő feleségeiket, és egy fiatal menyecskére cserélték le az asszonykát, és ebbe belekeveredve ők ráadásul még az oltárt is betöltötték könyv hullatással, hogy Isten nem fogadja az áldozatokat. Persze, hogy nem fogadta, mert volt egy erkölcstelen életvitelük. Ehhez párosult úgymond egy biblia tudásuk, vagy egy biblia ismeretük, de semmit nem használt nekik, nem volt összhangban az életük és a személyes gyakorlatuk, és a hiteles és megszentelt élet a legfontosabb kulcsa ennek a megoldásnak, hogy nem csak beszéled a hívő életet, hanem éled is azt. Amikor a hiteles élet, a megszentelt élet, a beszéled, a viselkedésed, a gondolkodásmódod, az mind összhangban van egymással, és mindegyik kiegészíti egymást. Amikor az emberek rád néznek, vagy veled beszélgetnek, akkor hitelesnek látnak tégedet. Elfogadják a személyedet, elfogadják a gondolkodásmódodat. Lehet, hogy nem értenek vele teljesen egyet, de az életed egy hiteles élet. És ez nem azt jelenti, hogy csúcsvezető vagy, vagy nem vagy csúcsvezető, gazdag vagy, vagy szegény vagy, ez teljesen függetlenül a dologtól, hanem maga a személyiséged, az életed egy hiteles személyiséget takar és mutat be. És ma igazából erre van szükség a mai világban, hogy hiteles keresztények legyenek. Sokan, én is a ismerőseim, munkatársaim körében beszélgetünk nagyon sok mindenről, és igazából nekik mindig az jelenti a pluszt, vagy az áldást, amikor beszélgetünk is, amikor látják, hogy amit teszek, ahogy gondolkozok, az teljesen összhangban van a személyiségemmel, és sok bizonyságot hallottam arról, hogy a hívő emberek a viselkedésük, a beszédük által tudtak megnyerni elveszetteket. És a végül egy igeverset szeretnék nektek még felhozni, és erről csak egy pár gondolatot megosztani veletek. A Zsidók 10.11-ben azt olvashatjuk, és minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Itt a lévitai szolgálatról van szó, illetve a papságról. Csak a pirossal kiemeltem egy fontos gondolatot, és minden pap naponként szolgálatban áll. Ez a melkizedeki papságnak az egyik alap kijelentése, hogy mi minden nap papi szolgálatban vagyunk. Tehát nincs olyan, hogy vasárnap, ez a két orosza mondjuk az igei szolgálat, vagy a dicsőítés. Nem, a papi szolgálat az mindennapos. Tehát nincs olyan, hogy egy héten elkülönítesz magadnak x időt, és na, akkor most papi szolgálatot végzek, imádkozok, igét olvasok, dicséretet éneklek, hanem ez egy mindennapos szolgálat, a papi szolgálat. Az új szövetségben pedig ez hatványozottan érvényes, főleg úgy, hogy te magad vagy Istennek a temploma. És amikor reggel felkelsz és imádkozol, vagy igét olvasol, vagy dicséretet énekelsz az Úrnak, akkor ilyen papi szolgálatokat végzel, amikor közben jársz másokért, elmész az elveszettek után, vagy elmész a gyülekezetből elkalódottak után, akkor mind-mind papi szolgálatot végzel. És ez egy napi szolgálat. A kereszténység az egy 24 órás szolgálat. Felkeléstől lefekvésig, sőt még éjszaka is. Ha Szentlélek éjszaka felkelt, hogy imádkozzál XY-ért, akkor vagy megteszed, hogy nem érdekel, és befordulsz a másik oldalra, vagy felkezd, és azt mondod, Uram, itt vagyok, szólj hozzám, mit akarsz üzenni. És akkor imádkozol, igét olvasol, könyörögsz, közben jársz, attól függ a Szentlélek mire vezet. Hát 24 órás szolgált a kereszténység, és egy olyan világban, amelyben mi is élünk, sokszor ez nagyon nehéz megharcolni. Mert persze ott van a család, ott van a munkahely, ott van a tanulás, ott vannak az élet kisebb, apróbb, nagyobb gondjai és problémái, de nekünk akkor is naponként papi szolgálatba kell állni. Ez az elhívásunk. És Isten ezt olyan csodálatosan szerkesztette meg, hogy bármilyen élethelyzetben, vagy bármilyen életciklusban vagy, ezt meg tudod élni. Isten nem kér tőled lehetetlen sohasem. De ez a 24 órás papi szolgálat, ha ezt elkezded gyakorolni, ez egy nagyon működőképes és egy életképes dolog. És amikor ebben a 24 órás naponkénti papi szolgálatban vagy, akkor megtapasztalod azt, hogy Isten áldása jön be az életedbe. Elkezded megtapasztalni azokat az áldásokat, amelyeket Isten azáltal hoz be az életedbe, hogy lemondasz anyagi javaidról, fizikális javaidról, idődről, energiádról, Isten királyságának az építésére, és Isten a többszörösét fogja visszapótolni majd neked ebbe a dologba. Jézus világosan beszél erről a új szövetségben több helyen is, hogy először az Istennek a királyságát kell keresni, a többi pedig majd az ráadás lesz. Sok hívő ford megcseréli a dolgot, hogy végzi a mindennapi dolgát, és azt hiszi, hogy majd az Isten királysága lesz ráadás, de nem, ez fordítva működik. És tudom azt, hogy nagyon nehéz egy gondolkodásmódban megváltozni, nem véletlenül mondja az új szövetség is, a római levél, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, mert nagyon sokszor, amikor egy ilyen váltást akar az Úr az életünkben, vagy a személyes életemben, akkor az nagyon sokszor kihívással, harccal, küszködéssel, nehézséggel jár, de amikor megtapasztalod azt, hogy jó dolog Istennek engedelmeskedni, és belépsz ebbe az új szövetségi szolgálatba, akkor meggyőződésem, hogy Isten nagyon gazdagon meg fog tudni áldani titeket is, engemet is, és valamennyiünket egyaránt. Tehát láthattuk ezt Malakiás próféta második részénél, hogy a Lévi szövetsége egy olyan szövetség volt, amit a papság megtört, ezt az új szövetségben felváltja majd a Melkizedeki papság, aminek mi is részesei vagyunk naponkénti szolgálatban, és én kívánom azt nektek, hogy gyakoroljátok magatokat ebben a naponkénti szolgálatban, keressétek a szolgálati helyeteket, akár a gyülekezetben, akár a mindennapi életben, hogy valóban Istennek tetsző áldozatokat tudjunk minden nap bemutatni. Amen.